kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Tárlatról, Tárlata című műsorban, melyben ezúttal a Szépművészeti Múzeumban látogatunk el, ott is az antik kiállításra és az antik kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat is meg fogjuk ismerni. Mellettem Birkás Éva ül, ő fog mindezekről beszélni, az EOS csoportnak a vezetője. Úgyhogy legelőször azt szeretném tőle megkérdezni, hogy az EOS csoport ez mit jelent, a névadóról, illetőleg magáról, a csoportnak a munkájáról.
Az EOS szó egy görög szó, és így hívták a görög mitológiában a hajnal istennőjét, és azért választotta az osztályvezetőnk ezt a nevet a program címéről, mert ez egy új kezdeményezést jelentett annak idején a múzeumban.
Mint ebből a néhány szóból is kiderült, az EOS program a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményéhez kapcsolódik, úgyhogy szeretnélek megkérni, hogy röviden mutassad be az antik kiállítást is a rádióhallgatóinak.
Az antik kiállítás 5 teremben mutatja be az ókori görög, római és dél-itáliai művészetet. Ebből az 5 teremből az első 2 az, ahol a görög művészet tárgyi emlékeivel találkozhatunk. Itt kronológikus sorrendben vannak kiállítva a műtárgyak, kezdve a görögség előtti időszakból a Balkán félszigetről és a mai Törökország területéről, és mindez a hellenisztikus korig nyúlik előre. A 3. terem az, ahol különböző dél-itáliai népek művészetével találkozhatunk, még a római uralom alatti egyesítés ideje előttről, például etruszkok, szamnisz-szabel tárgyak, illetve a dél-itáliába betelepülő görögök művészetéről is kaphatunk képet ennek a teremnek a megszemlélése révén. A 4. teremben a római művészetet láthatjuk. Itt a köztársaságkor végének idejéről a császárkori Krisztus utáni 3. századig vannak kiállítva tárgyak Itália területéről, és az 5. terem az, amelyik a római provinciák művészetét mutatja be, tehát a római birodalomnak az itáliai félszigeten kívül eső területeiről.
Melyik korszakhoz és milyen módon kapcsolódnak múzeumpedagógiai programok?
Hát főként a görög és a római részhez kapcsolódnak a múzeumpedagógiai programok, mert akik ezekre a programokra jönnek, javarészt iskolai osztályok, és az iskolai tanmenetben a görög és a római történelem az, ami nagy szerepet kap, úgyhogy ehhez tudunk kapcsolódni.
Milyen formában valósul meg ez a kapcsolódás? Máshogy fogalmazva, milyen lehetőségek között választhatnak a diákok és tanárok?
Vannak osztályfoglalkozások, ahova a pedagógus hozza el az osztályát, és az egyeztetés a program részleteit illetően a pedagógussal történik. Ezek a foglalkozások kézműves és kiállítási részből állnak, tehát a kiállításon kiválasztott témához kapcsolódóan végeznek a gyerekek utána alkotó tevékenységet a műhelyben. Többféle lehetőségből lehet választani, vannak görög és római témák, tehát például a vázafestészet története vagy római életmód, és ehhez kötődően lehet vázakészítést választani, vagy mécses készítést, idolkészítést, ezeket mind agyagból készítik a gyerekek, és a technikában van különbség. Formába préselés, szabadkézi mintázás, hurkából felrakás, ezek a technikák váltakoznak, de van például mozaik készítés is, vagy freskó készítés, lehet textilnyomással, szövéssel foglalkozni, illetve ékszerkészítéssel.
Ha jelentkezik valaki, hogyan képzeljen el egy ilyen foglalkozást? Mire számíthat?
Amikor idejön az osztály, akkor 15 fő felett ketté bontjuk őket, és a fele a műhelyben kezd a kézműves tevékenységgel, és a másik fele kezdi el a kiállítási programot. Ahogy fölmegyünk a kiállításba, először a múzeumról váltunk egy pár szót a gyerekekkel, hogy mégis elhelyezzük, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, és mi látható ebben a múzeumban az antik kiállításon kívül, amivel úgyis részletesebben is meg fogunk ismerkedni. Az antik kiállításon, amikor belépünk, akkor először a témára próbáljuk ráhangolni a gyerekeket. Hogyha például görög témáról van szó, de lehetne szó akár rómairól is, meg szoktuk kérdezni, hogy az iskolai ismeretek alapján mi az, ami megragad bennük ehhez a témához kapcsolódóan, van-e olyan személy vagy esemény, ami különösen emlékezetes számukra. Ezután pedig rátérünk az aznapi témára. Most példaként hozhatnám mondjuk a görög életmóddal kapcsolatos foglalkozásunkat. Itt először egy rekonstrukciós rajzot kapnak a gyerekek, amin egy görög lakóház látható, és annak a helyiségei. Ekkor felolvasunk egy fogalmazást, egy képzeletbeli fogalmazást, amit egy görög kisfiú írt. A gyerekek számára ez így nagyon érdekesé teszi a fogalmazást, de természetesen ezt a kollégáim és én írtuk. És ebben a fogalmazásban egy görög kisfiú egy napjáról van szó, és a fogalmazásban el vannak rejtve a lakóház helyiségeinek a nevei. És amikor felolvassuk a szöveget, akkor a foglalkozás részvevőinek, a gyerekeknek be kell írni a rajzba a megfelelő helyre a helyiségeknek a nevét. Utána ezt megnézzük közösen, hogy kinek hogy sikerült, és ezután pedig a kiállításon látható műtárgyak közül azokkal ismerkednek meg, amelyek a lakóházhoz köthetők. Ez olyan formában történik, hogy egy feladatlapot kapnak, amin képrészletek vannak, illetve műtárgyakról fotók, de azoknak csak egy kis részlete, tehát mindenképpen meg kell keresni az eredetit a tárlókban. Ugyanis minden képrészlethez tartozik egy kérdés, és erre csak akkor tudnak válaszolni, hogyha megnézik az eredeti tárgyat, azt megszemlélik, vagy a feliratot hívják segítségül, de van olyan eset is, hogy el kell gondolkodniuk azon, amit látnak. És amikor ezzel mindenki készen van, akkor itt is egy ellenőrző körbe leülünk, és mindenki elmondja, hogy mit talált, milyen válaszokat adott a kérdésekre, és ezek alapján tudjuk bővíteni az ismereteiket új információkkal. Tehát például, hogyha olyan vázáról van szó, amin butor darabok láthatók, akkor ehhez lehet már kötni azt az információt, hogy a görög lakóházban nem volt nagyon sokféle butor, csak a legalapvetőbb butor darabok voltak megtalálhatók, mint például különböző méretű formájú asztalok, székek, ágyak, és szekrény például nem volt. Ezek után még egy játékosabb feladatra kerül sor, ami tulajdonképpen egy puzzle, és a kiállításon látható tetőzáró cserepek, úgynevezett tetőzáró cserepekről készült képek vannak feldarabolva. Három ilyen tetőzáró cserépnek a képét szoktuk odaadni, párosával dolgoznak a gyerekek, tehát nem mindenki ugyanezt a képet kapja. És amikor összerakták a kis darabkákból a fotót, akkor meg kell keresni a kiállításban az eredeti tárgyakat, amit magasan fognak megtalálni. Ez már utal arra, hogy a görög lakóházon is ezeket a tetőzáró cserepeket az ereszre helyezték el. Ezt is meg tudjuk mutatni nekik ezen keresztül, illetve mivel, hogy ezeken a tetőzáró cserepeken gyakran mitológiai alakok ábrázolásai fordulnak elő, ezekhez a figurákhoz kötődő történeteket is felidézzük.
Tettél elgondolkoztató kérdéseket is. Milyenek ezek? Tudnál egy példát mondani rájuk, hogy jobban el tudjuk képzelni?
Igen, van egy olyan váza kép, amin egy hölgy látható, és a kezében van egy tárgy, és az a kérdés, hogy mit tart a kezébe. Tehát ezt a felirat nem árulja el, és tulajdonképpen az, ami az ő kezében van, az egy tükör. És nagyon érdekes, hogy a gyerekek ezt nem szokták kitalálni, vagy nagyon nehéz. Hát itt palacsinta sütőtől a pingpongütőig mindent szoktak mondani, pedig ez egy nyeles tükör, és ennek az a jelentősége, hogy ezen a vázán a női lakrész, a női szokások vannak ábrázolva, és ezért van ennek jelentősége.
Az EOSZ program keretében sokféle kézműves foglalkozás volt, nem is tudom, hogy hányfélét soroltál föl. Biztos nehéz választani, de ennek ellenére gondolom vannak olyan programok, amik a többinél népszerűbbek. Melyik foglalkozásokat választják a leggyakrabban?
Nagyon gyakran választják a mozaik készítést, illetve agyagozós foglalkozást is sokat tartunk. Ennek talán az az oka, hogy fiúk, lányok egyaránt örömüket lelik abban, hogy agyagból tárgyakat készítsenek. De hogyha a lányosztályról van szó, vagy olyan osztályról, ahol sokkal több a lány, mint a fiú, akkor az ékszerkészítés is előszeretettel választják a pedagógusok, mert a kislányok azt nagyon-nagyon szokták élvezni.
Agyagból nagyon sok mindent lehet csinálni, ráadásul ennyiféle technikával. Mit szoktatok csinálni?
Az említett mécses készítésre van lehetőség. A idol, ami kézi mintázással történik, lehet vázát, tehát amforát vagy kancsót készíteni felrakással, illetve van még a pecsételt római tál, ami egy kis tálka, szintén felrakással készül. A különlegessége az, hogy eredetik alapján készített pecsételőink vannak, amivel aztán díszíteni lehet a falát.
Tehát akkor az osztályok számára a Múzeum EOSZ csoportja nyújt tárlatvezetést, feladatlappal, interaktív módon, nyújt kézműves foglalkozásokat, és van még egyfajta foglalkozás, a drámapedagógia.
Igen, ez is egy lehetőség az osztályok számára. Hogyha görög életmóddal kapcsolatos foglalkozást választ a pedagógus, akkor ehhez lehet választani azt is, hogy a gyerekek aztán a műhelyben nem kézműves alkotó tevékenységet folytatnak, hanem beöltöznek görög ruhákba, és egy drámaórát tartunk nekik. Ezek különböző mitológiai történetekhez kapcsolódnak.
Hogyan zajlik egy ilyen drámapedagógiai óra? Tehát milyen témákat dolgoztok föl, milyen formában, és milyen öltözet van a gyerekeken?
Hát általában a beöltözés a görög ruhákba az a foglalkozás elején történik, és ott csak arra kérem meg őket, hogy mászkáljanak ebben a ruhában, járkáljanak le föl, és érezzék meg, hogy milyen érzés viselni ezt. De utána azt szoktam mondani, hogy akit zavar ez a játékban, az inkább vegye le. Mert utána már nem az öltözéken van a hangsúly, hanem igazából azon a problémán van a hangsúly, amit körbejárunk a dráma foglalkozás segítségével. Ezeken a dráma foglalkozásokon van trójai háborúhoz kötődő óra, van egy Antigone témakörű, akkor van Phaidra, Oedipus, tehát általában a görög drámákat vettem alapul, ezeket a drámafoglalkozásokat én szoktam tartani, és ezeket a terveket is én szoktam írni. Ezek a foglalkozások a drámapedagógia módszerére épülnek, aminek az a lényege, hogy van egy központi probléma, és azt valamilyen történetbe ágyazva járjuk körül, és a gyerekek ezáltal a játék keretein belül tudnak olyan érzéseket és helyzeteket megélni, amik hát előfordulhatnak a való életbe is, de itt a játékban nem veszélyesek és nem járnak kockázattal, mert hogy a játékon keresztül tudják átélni, és nem kell, hogy a valóságban szörnyűség történjen velük ahhoz, hogy megtapasztaljanak ilyen élményeket.
Most térjünk rá az EOSZ foglalkozások egy másik csoportjára, mert nem csak osztályoknak, hanem egyéni látogatóknak is szolgáltat programot az EOSZ.
Vannak szakkörök, amelyeket gyerekeknek hirdetünk meg, ide általában a szülők szokták beiratni a gyermekeiket, és ezáltal egy fix csoport jön létre, akik két hetente jönnek ide a múzeumba, és ezek a foglalkozások hasonló rendszerben zajlanak, mint az osztályfoglalkozások. Van kiállítás és van kézműves részük, de azáltal, hogy ugyanazokkal a gyerekekkel többször és rendszeresen találkozunk, itt lehetőség van arra, hogy bonyolultabb tárgyakat is készítsenek a gyerekek. Vannak szakkörök, illetve tanfolyamok felnőttek részére is, ezek általában hétvégén zajlanak, és itt is a kiállításon kezdődik a foglalkozás. Régész vagy pedig muzeológus bemutat számukra egy tárgycsoportot, egy szakmai vezetés keretében, utána ők munkarajzot készítenek a tárgyakról, és utána agyagból ezeket a műhelyben egy keramikus vezetése mellett megpróbálhatják elkészíteni.
A különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokon főképp gyerekekkel foglalkozunk. Itt említetted, hogy felnőttek is vannak. Kik ezek a felnőttek, honnan jönnek, és mi érdekli őket a leginkább?
Nagyon változatos a részvevőknek a korosztálya például, mert szoktak jönni középiskolások, szoktak jönni 30-40 év közötti emberek, és vannak nyugdíjasok is. És az, ami leginkább érdekli őket, vagy amit mindig kérnek, hogy jövőre is legyen, az a portrékészítés, tehát az ember ábrázolás, ez úgy látszik, hogy nagyon érdekes számukra.
Milyen rendszerességgel rendeztek a felnőtteknek foglalkozásukat, és milyen hosszú ideig tart egy-egy ilyen foglalkozás?
Ezek a foglalkozások általában minden szombaton vannak. 6-8-9 darab van egy fél év során, és ezek egész nap tartanak, tehát 10:30-tól 17:30-ig, közben egy egyórás ebédszünet van. És van olyan részvevőnk, aki amióta elkezdtük ezt a programot, minden egyes alkalommal itt van, és nagyon sok a visszatérő. De mindig felbukkannak új részvevők is.
Akik régebben jönnek, ugyanolyan foglalkozásokon vesznek részt, vagy másmilyen foglalkozásokon, mennyire keveredik az új meg a régi, és mennyire van a fejlődésnek lehetősége?
Hát általában, akik visszatérők, ők bármilyen foglalkozást hirdetünk, ők is szívesen jönnek, és mivel, hogy többször találkoznak ugyanazzal az előadóval vagy oktatóval, erre van lehetőség, hiszen kis létszámúak ezek a csoportok, éppen azért, hogy mindenkire megfelelő mennyiségű figyelem jusson, és így a foglalkozásvezető már nagyon jól tudja, hogy hogyan tud segíteni mindenkinek abban, hogy a saját szintjétől tovább tudjon fejlődni.
Eljött az ideje, hogy egy kicsit megszakítsuk a beszélgetést, hallgassunk zenét, majd utána folytatjuk Birkás Évával az EOSZ további programjairól. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontaktrádión, és ezúttal a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének az EOS csoportjával és annak a programjával, múzeumpedagógiai programjával ismerkedtünk meg, pontosabban az osztályokra vonatkozó programokkal, meg egyéni programokról hallottunk nagyon sok mindent. Van-e még más jellegű ajánlat osztályoknak, vagy pedig egyéni érdeklődőknek?
Igen, mindkettőre van példa. Az osztályoknak, tehát iskolásoknak levelező pályázatot is hirdetünk minden tanév elején. Tehát ezek a levelező pályázatok ősszel indulnak, és azért nevezzük levelező pályázatnak, mert az iskolai osztályok otthon tudnak dolgozni, és feladatlapokat tölthetnek ki, amit visszaküldenek nekünk, és ezt mi kijavítjuk, majd ismét visszajutatjuk hozzájuk, és a végén pedig egy kézműves produktumot kell létrehozni. Ebben a feladatlapok segítenek, ugyanis minden évben van egy kifejezett téma, amire ezek a feladatok és az egész pályázat épülnek, és minden olyan információt igyekszünk megadni, ami alapján ők ki tudják tölteni ezt a feladatlapot, és fel tudnak készülni arra, hogy korhű ábrázolások alapján el tudják készíteni ezt a pályaművet. 4 ilyen feladatlap van egy levelező pályázatban, és havonta kell egyet kitölteniük. Ez februárig tart, míg mind a 4 feladatlap eljut hozzánk, és mi kijavítva vissza tudjuk küldeni, és ezután készítik el a csoportok a pályaműveket. Ezeket a feladatlapokat egy csoport írja, tehát 4-5 főből álló csapat állítja össze, és ők is javítják, és a pályaműveket pedig egy tőlük független zsűri bírálja el, amelyben grafikustól a régészig mindenféle ember megtalálható.
Az értékelések nagyon különbözőek lehetnek attól függően, hogy milyen szempontok szerint tekintenek egy-egy problémát, egy-egy műalkotást. Ebben az esetben mik az értékelésnek a szempontjai, kik és hogyan végzik?
A feladatlapok esetében legtöbbször objektív szempontok alapján tudunk pontot adni, hiszen hogyha A, B, C válaszból a megfelelőt választják a gyerekek, akkor ezt el lehet könnyen dönteni, hogy 1 pont, 2 pont, stb. De minden feladatlapban van kreatív, úgynevezett kreatív feladat is. Ez azt jelenti, hogy vagy valamilyen fogalmazást kell létrehozniuk, például riportot, kiáltványt, levelet, naplórészletet írni, és vannak rajzos feladatok is, amelyek szintén a pályamű elkészítését előlegezik meg. Az ilyen típusú kreatív feladatokat mindig 2 bíráló bírálja el, tehát elolvassák, illetve megnézik a rajzokat, és egymástól függetlenül adnak rájuk egy-egy pontot, 0 és 10 között, és aztán ennek a 2 pontszámnak az átlagát vesszük. Azonban előfordul az is, hogy több mint 2 pont különbség van a 2 bíráló által adott pontok között, így ez esetben egy harmadik szem is megnézi ezeket a feladatokat. A pályamű elbírálásánál 4 bíráló vesz részt, és ők mindannyian 0 és 50 között pontoznak, így a megszerezhető 200 pontból az ő pontszámaik alapján valamennyit kapnak a csapatok. A 4 feladatlapból is összesen, ha mindenki mindent jól tölt ki és a maximumot kapja, 200 pont szedhető össze, tehát a végeredmény 2 dologból áll össze, tehát egyenlő arányban lehet pontot szerezni a pályaműből is és a feladatlapok elkészítéséből is.
Milyen témák voltak eddig a levelező pályázaton?
A legelső levelező pályázatunk az a maratoni mozaik volt, és itt egy papírmozaikot kellett készíteni, ami a maratoni csatát ábrázolja, és egy elveszett ókori festmény alapján kellett ezt megcsinálni, ugyanis az elveszett ókori festményről egy leírás fennmaradt, és ezt kapták meg a gyerekek. A második évben Achilleus pajzsát kellett elkészíteni Homérosz leírása alapján. Utána jött az Ismeretlen Egyiptom című pályázat, ez a kopt művészet törvényszerűségeire épült, és itt egy domborművet kellett készíteni. A többit lehet, hogy nem fogom tudni sorrendben mondani, de volt olyan, hogy Penelope vásznát kellett elkészíteni, tehát egy görög öltözéket a megfelelő stílusban dekorálva. Akkor freskót is kellett már készíteni, ez a Pompei művészethez kapcsolódott, templom homlokzatjának maketjét, ez a görög templom építészethez kapcsolódott, és a hellenisztikus művészethez kötődően egy ládikát kellett az egyik évben készíteniük.
Most mit kell majd készíteni? Lehet ezt tudni?
Lehet tudni, igen. Az idei téma az nagyon misztikus, ugyanis a címe a pályázatnak idén az, hogy az oroszlánfejű kígyó rejtélye, és egy amulettet kell majd készíteniük a résztvevőknek, ugyanis az idei pályázat témája a mágia, vallás és orvoslás kapcsolata az ókorban.
nagyon izgalmas téma. Feladatok azok hogyan kapcsolódnak ehhez? Milyen jellegű feladatokra számíthat valaki, hogyha benevez?
Előfordul közöttük képelemző feladat, tehát amikor mi adunk illusztrációkat a korhoz kötődő műtárgyakról, és ehhez kötődnek olyan feladatok, amivel ezt ők így megnézik, megszemlélik. Vannak kiegészítős feladatok, szövegrészletekből szöveget összeállító feladatok, és más hasonlók.
És mennyire kell ismerni a Szép Művészeti Múzeum antik gyűjteményét?
Hát ez nem feltétel, hogy valaki ide eljön és megnézze, mert pont azért jött létre ez a levelező pályázat, mert vidékről nem biztos, hogy mindenki olyan könnyen eljön ide egy osztályfoglalkozásra, vagy egyáltalán múzeumlátogatásra. Viszont mi a feladatlapokban adunk kellő információt ehhez, illetve van az antik gyűjteménynek egy virtuális galériája, a Hyperion, ami megtalálta az interneten, és itt rá lehet keresni az antik gyűjtemény műtárgyaira, amelyekről van információ ezen a honlapon, illetve az információk, amik a tárgyakról szólnak, tartalmaznak utalásokat egyéb kultúrtörténeti vonatkozásokra, legyen szó mitológiáról vagy életmódról. Tehát szócikkek is kötődnek ezekhez a tárgyakhoz ebben a virtuális galériában, úgyhogy ezt is segítségül szoktuk hívni, illetve segítségül szoktuk javasolni a gyerekeknek és a pedagógusoknak, akik irányítják ezt a levelezőpályázatos munkát, hogy ki tudják tölteni a feladatokat.
Mit nyernek a gyerekek a végén? Mert ez mindig nagyon fontos szokott.
Igen. Minden évben van valamilyen tárgyi jutalom. Tehát akik végigcsinálják a pályázatot, mind a feladatlapok kitöltését, mind a kézműves munka elkészítését, ők kapnak tárgyi jutalmat, illetve az első három helyezett még egy budapesti kirándulást is kap jutalmul, tehát eljöhetnek ide hozzánk vendégségbe, és itt egy múzeumpedagógiai programon vesznek részt, és az állatkertbe is át szoktak menni.
Ez a múzeumpedagógiai program mit foglal magában?
Tulajdonképpen ez egy osztályfoglalkozás, és ugyanúgy kézműves tevékenységet és kiállítási foglalkozást tartalmaz.
Van még további programja is az EOSZ-nak, például az őszi fesztivál, meg van most egy támok program.
Igen, tehát a múzeum őszi fesztiválja indul október 1-ével, és ennek keretében az antik gyűjteményhez kötődően is hirdetünk meg programokat. Ezeknek a programoknak az egyik része egy Magyarországon tulajdonképpen még újnak mondható módszer bevezetése, ez Nyugat-Európában, Nagy-Britanniában régebbi hagyományokra tekint vissza. Élő interpretációnak lehetne nevezni, ami egy kicsi kacifántos elnevezés, de a lényeg az, hogy itt mi esetünkben ókori görög figura bőrébe és ruhába bújt színész az, aki a kiállított tárgyakról beszél és bemutatja őket a látogatóknak a saját szerepén keresztül. Így október 1-én és 2-án, illetve november 5-én és 6-án, ezek hétvégi napok, lehet találkozni ilyen karakterekkel az antik gyűjteményben, egy ókori rabszolganővel, illetve egy görög váza festőmesterrel. Ugyanígy a Múzeum a Köszi Fesztiválján belül még október 15-én lesz egy vetélkedős nap, ugyanis délelőtt 10:30-tól az nap. Családi vetélkedőt rendezünk, ide gyerekeket és a szüleiket várjuk, és délután pedig egyéni látogatóknak, felnőtteknek lenne egy kvízjáték, ahol az antikiállításhoz kötődő kvízlapot kell kitölteniük a résztvevőknek, és aki ezt egy bizonyos százalék fölött jól teljesíti, jutalomra is számíthat.
Milyen jutalomra?
Ezt még nem árulhatom el.
Akkor ez meglepetés.
Meglepetés lesz, igen. És a másik dolog, amiről kérdeztél, ez a támó pályázatunk, ugyanis Európai Uniós finanszírozásból nyertünk támogatást egy projektre, ami az oktatási nevelési intézmények és a kulturális intézmények közötti együttműködést kívánja elősegíteni, és ennek keretében iskolákkal, illetve egy óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást, akik eljönnek hozzánk különböző típusú múzeumpedagógiai foglalkozásokra az elkövetkezendő tanévben.
Milyen iskolákkal és hogyan szerveztétek meg ezt az együttműködést?
A pályázati kiírásban volt egy-két iránymutatás arra, hogy milyen típusú iskolákkal kell együttműködési megállapodást kötni. Ilyen kritériumok szerepeltek benne, hogy legyen egy vidéki iskola, legyen egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskola, és legyen egy óvoda. De ezen túl mi még fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó intézményeket is bevontunk, például a mozgásjavító általános iskolát és a gyengén látók általános iskoláját, valamint a partner intézmények között szerepel a KAIJAG Roma szakközépiskola is. Arra törekednek, hogy roma identitású értelmiségi gyerekeket neveljenek, vagy értelmiségi felnőtteket neveljenek ki.
Mit lehet tudni erről a programról? Milyen foglalkozásokon fognak részt venni a résztvevők? Hol zajlanak ezek a foglalkozások, és hogyan?
A foglalkozások struktúrája hasonlít azokhoz, mint amit eddig elmondtam, tehát mindenképpen lesz benne kiállítási rész, és lesz benne kézműves rész. A foglalkozások egy része ókori görög és római témájú lesz, de lesznek egyiptomi témájú foglalkozások is, és képtári foglalkozások is különböző művészettörténeti korszakokhoz kötődően. És ami még plusz, hogy lesznek vegyes foglalkozások is, ez azt jelenti, hogy valamely jelenséget minden gyűjteményben megtekintünk, megszemlélünk, például a portré és emberábrázolást, kezdve Egyiptomtól, a görög romaiakon át, a reneszánszig és a barokkig.
És hogyan zajlik ez a vegyes foglalkozás?
Ezt 4 múzeumpedagógus fogja tartani, hogy minden szakterületnek a képviselője jelen legyen, és az egyik fele kezd a képtárban, a másik fele pedig az ókori gyűjteményekben, tehát Egyiptom, görög és Róma, és aztán, amikor eltelik a megfelelő idő, akkor helyet cserél a két csapat, és a végén következik az alkotó tevékenység a számukra.
A különböző korcsoportoknak a témáját hogyan választottátok meg?
Hát igyekeztünk egyrészt az iskola pedagógiai programjához is igazodni, illetve külön egyeztetés történt a pedagógusokkal, hogy mit szeretnének, és mindenképpen a korosztálynak az igényeit vettük figyelembe, tehát általános iskolás, alsótagozatos gyerekeknél, óvodásoknál állatok, család, mese, mesefigurák, ilyen témák kerülnek elő.
Mi a helyzet az idősebbeknél? Gondolok itt például a középiskolásokra.
Művészettörténeti korszakok, a könyv szerepe, az egyes korok életében az írás, és nagyon sok ókori témájú foglalkozás is lesz, ahol mind az egyiptomi, a görög és a római hitvilág, istenvilág, mitológia előkerül, és az életmód is.
Hány alkalommal vesznek részt egy ilyen foglalkozáson, és mennyire állandó a csoportoknak az összetétele?
Egy iskolából egy programra mindig ugyanaz a csoport fog jönni, és különböző típusú programokra jönnek. Az egyik ilyen típus az az úgynevezett témanap. Ezek 3 alkalomból álló foglalkozások, és mindegyik 3 órás. Van olyan iskola, amelyik havi szakkörre hoz gyerekeket. Ez azt jelenti, hogy 5 alkalommal fognak jönni, és mindegyik alkalom 2 órás. És van 2 olyan iskolánk, ahol tehetséggondozásra fogadunk gyerekeket. Ők 10-szer jönnek, és 1-1 órás foglalkozásokra.
A programnak az ötlete mikor fogalmazódott meg, és mennyi időt vett igénybe a kidolgozása?
2010 tavaszán nyújtottuk be ezt a pályázatot. Van egy kapcsolati háló, ahol az ilyen híreket köröztetik, tehát mindig értesülünk, hogy milyen aktuális pályázat van, és ekkor gondoltunk arra, hogy ezt érdemes lenne megpróbálni, és hát a megvalósításig így most jutottunk el.
És ha jól tudom, akkor lesz valamilyen tájékoztató is erről.
Igen, szerdán kerül sor a nyitó rendezvényre 3 órakor, és ebből az alkalomból bemutató foglalkozásokat is tartunk, és nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődő pedagógusokat, múzeumpedagógusokat és természetesen a partnerintézményeket.
A bemutató foglalkozások milyen témában lesznek?
Hát természetesen lesz benne görög téma, egyiptomi téma és képtári téma.
Van-e még valami érdekes, amiről eddig nem beszéltünk? Hogyan lehet jelentkezni az egyes programokra?
Ezek a programok megtalálhatók a Szép Művészeti Múzeum honlapján. Itt múzeumpedagógia címszorát sokféle program föl van sorolva, és ezek között az antik gyűjteményhez kötődő EOS-os programok is ott vannak, de az EOS programnak van egy külön honlapja is, ez a www.szépművészeti.hu/EOS, és a szép művészetit is ékezetek nélkül kell beírni. Ugyanakkor van egy fél évente megjelenő programfüzetünk is, ezeket a múzeumi szórólap állványra szoktuk elhelyezni, illetve a címlistánkra kiküldjük postán.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Akkor következzék ismét egy kis zene, majd azután a kaleidoszkóp, vagyis a különböző kiállítási hírek lesznek. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, amelyikben eddig nagyon sok mindent hallhattak a Szépművészeti Múzeum antik kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai programokról, hallhattak szakkörről, iskolai foglalkozásokról, egy új támop projektről, illetőleg levelező pályázatról és a múzeumok őszi fesztiválján bevezetendő újfajta élő interpretációról. Természetesen a Szépművészeti Múzeumban nem csak antik programok vannak, hanem a képtárhoz kapcsolódóan, az időszakos kiállításhoz kapcsolódóan, illetőleg az egyiptomi kiállításhoz kapcsolódóan is vannak programok. Jöhetnek egyiptomi szakkörre, vannak egyiptomi osztályfoglalkozások, az Osiris földjén internetes vetélkedő, és vannak tárlatvezetések, vannak múzeum pluszok is, ahol különleges tárlatvezetések vannak, érdemes mindezek érdekében megnézni, tanulmányozni a múzeumnak a honlapját. És a belépőjegyek miatt is érdemes tanulmányozni, mert nagyon komoly változások történtek, tehát bármilyen programra valaki jön, akkor tárlatvezetésen kívül ugye a belépőjegyet is meg kell venni, és a korábbi kedvezményes belépőjegyek is átalakultak, megváltozott az ára, hiszen a nyáron egy kormányrendelet jött ki, a 132/2011-es kormányrendelet július 18-i dátummal, amely a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000 zárójelben november 24 kormányrendelet módosítása. Eszerint felolvasom a rendelet szövegét, mert nagyon sok mindenről van benne szó. A kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 140. törvény 100. paragrafusának első bekezdés B pontjában kapott felhatalmazás alapján az alkotmány 35. paragrafusa első bekezdés B pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. Első paragrafus. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000 november 24 kormányrendelet a továbbiakban R. Második paragrafus 1-től 4-es bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek. Első. Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait, az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, amennyiben a 6. életévét még nem töltötte be, B. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 26-os törvény 4. paragrafus A pontja szerinti fogyatékos személy, továbbiakban fogyatékos személy, C. Fogyatékos személyt kísérő, legfeljebb egy fő, D. A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező személy, E. Legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, F. Közoktatásban dolgozó pedagógus, G. A 70. életévét, aki betöltötte. Kettes pont. Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait, az EGT, tehát az Európai Gazdasági Térség állampolgára minden hónap egy meghatározott hétvégéjén, amit a muzeális intézmény által meghatározott naphoz kötnek, amennyiben a 26. életévét még nem töltötte be, b. 18 év alatti személyt kísér, és annak a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény 685. paragrafus b. pontja szerinti közeli hozzátartozója legfeljebb két fő. 3. pont. A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az Európai Gazdasági Térség állampolgára a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, b. 62 év felett, c. amennyiben legalább 18 év alatti személyt kísér, és azok a PTK 685 paragrafus b. pontja szerinti közeli hozzátartozója, zárójelben legfeljebb két fő, a második bekezdés b. pontjában foglalt esetek kivételével. Végül a 4. pont, a Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi 8. törvény első paragrafusában meghatározott nemzeti ünnepeken állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. Egyébként, hogyha valaki kíváncsi a szövegre, a Magyar Közlöny 2011. évi 84. számában olvashatja, az oldalszám pedig elég magas, 25.052. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy múzeumba vagy muzeális intézménybe megy valaki, mert nem teljesen azonosak a feltételek a jegy vásárlása esetén. És akkor térjünk át a Kaleidoszkópnak a kiállítási híreire. Kezdjük akkor vidéken, Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeummal, ahol Orlai Petrik Somának a kiállítására hívnám fel a figyelmet. Egy 19. századi alkotó műhely, ez a kiállításnak az alcíme. A festő születésének 190. évfordulójára készülve rendezték meg ezt a kiállítást, és Orlai Petrik Somával kapcsolatban érdemes arra gondolni, hogy ő nagyszabású festményeket készített, és a művészetek közt lehetséges kapcsolatokra, a nők szerepére a történelemben és a társadalomban, a művészetek és a kultúra jelentőségére a történelemben felfigyelt, és ezeknek megfelelően készültek alkotásai. A Munkácsi Mihály Múzeum tulajdonában van a Coriolanus című festménye, amelyik talán a legszebb példája az alkotásainak. Ugyanitt látható egy másik kiállítás is, a Gyöngytyúktól a Strandkendőig címmel, van ennek is alcíme, Viseletek, textilek, kiegészítők Kelet-Afrikából. Ez a kiállítás pedig Kelet-Afrikának a művészeti életét egy különleges szempontból mutatja be, és nem véletlenül ilyen távoli vidékre kalauzolja el a látogatókat. Korábban a tanzániai Tinga-Tinga festményeket mutatták be, tehát a különböző kultúrák találkozására, a köztük kialakuló kommunikációs lehetőségekre szeretnének ilyen módon is rávilágítani. 2008-ban volt a kultúrák közötti párbeszédéve, ekkor indult ez a sorozat, aminek a része tulajdonképpen az itt látható távoli afrikai tájnak a bemutatása. Terveznek egyébként keresztény Etiópiáról is egy kiállítást. Máshol, például Szegeden, a Somogyi Könyvtárban is nyíltak kiállítások, Huszárik és Kieslowski kamara kiállítása két jeles filmrendezőt mutat be, egymás mellé állítva a magyar Huszárik Zoltánt, aki 1981-ben hunyt el. Hogyha valaki a Szinbádra emlékszik, az az ő egyik nevezetes alkotása, és Csontváry című filmje a festő zsenit és a saját művészi portréját mutatja be. Krisztóf Kieslowski pedig lengyel filmrendező volt, a Tíz parancsolat, a Gyilkosok a mennyországba mennek forgatókönyv írója, illetőleg rendezője. Más kiállítások is vannak itt, Csonka Miklós festményeit mutatják be például még. Művészeti kiállítást, más művészeti kiállítást is lehet itt látni, nem csak a könyveket kölcsönözni, amikben megint csak nagyon sok könyv ritkasággal is rendelkezik a Somogyi Károly Könyvtár Szegeden. Most Budapesten, egy kicsit más területre, a fővárosi levéltárba is invitálom önöket. Pecsét és címer a Székelyföldön címmel nyílt kiállítás, és mint a címéből is látszik, székelyföldi címereket, pecséteket mutat be, és ezeket a pecséteket részben állami, részben nemesi, részben pedig egyházi címerekből válogatták, és egy székely kezdeményezésre jött létre maga a kiállítás. Másik történeti jellegű kiállítás itt Budapesten a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az Örökség galériájában történelmünk leghitelesebb okmányai címmel nyílt, amelyik viszont különböző Habsburg Birodalom és Magyarország között létrejött kiegyezés utáni időszaknak az életével kapcsolatos dokumentumokat. Tehát ezt is érdemes megnézni, a 19. század a témája ennek a kiállításnak. A 20. századba vezet minket kizárólag a Budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak korszerű, környezetbarát technológia a társadalom szolgálatában. Csőfektetés árok nélkül című kiállítása, amelyik tehát a legújabb időszakkal kapcsolatos autópályák építése, vasúvonalak, városi utcáknak a építésével kapcsolatos fúrásokat és egyéb műszaki munkákat mutatja meg, azokban nyújt pontosabban betekintést. Szintén műszaki jellegű a Pécsi Egyetem Történeti Gyűjteménynek az a kiállítása, amely a pécsi nyomdászok évszázados históriáját mutatja be, és amelyik egy közel 240 éves történetet ölel föl, melynek kezdetei Klimó György pécsi püspök nevével fonódnak össze, és a budai Engel János József 1773-as nyomda alapítási engedélyével, és egészen a 20. századig mutatja be a pécsi nyomdászat történetét. Szintén történeti jellegű a Tatabányai Múzeumnak a 100 éves a helyi bányamentés című kiállítása, és mint a címből is kiderül, ez 100 évet ölel föl, részben dokumentumok, tehát iratok, fényképek segítségével, és tárgyak, használati tárgyak segítségével, amit a bányamentéskor használtak, részben pedig festmények segítségével. Például Kukán Gézának van egy olyan festménye, Újraélesztés a címe, amelyet 1916-ban készített, és ezen a nagyméretű olajképen egy olyan oxigén palack látható, mint amilyent tárgyként is kiállítottak a kiállításon. Művészeti kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Krisztus arca megvilágít minket, Szent Ambrus címen meghirdetett kiállítás, amelyik a szakrális és a profán művészet tárgyait mutatja be dr. Szilárdfi Zoltán jubiláns pap gyűjteményéből, aki művészettörténész és műgyűjtő is, aranymisés jubileumi alkalmából, tehát papi működése mellett. Szintén egy gyűjtemény, egészen másfajta gyűjtemény látható a Raus villában, Aranymúzeum címen ismert, és ebből nyilván sokan rájöttek már, hogy Zelnik István indokínai gyűjteményéről van szó, amely szeptember 17-e óta látható, és amelyik Dél-Kelet-Ázsiának a nagyon különleges, érdekes emlékeit mutatja be. Egy részüket a Néprajzi Múzeumnak a kiállításán lehetett látni, aranymaszkokat. A tengeri selyemút drága köveiből ugyanúgy lehet itt látni azonban emlékeket, tehát nem csak aranyról van szó, bár az arany az elég jellemző rá. Különleges a nyitvatartása, ennek a múzeumnak ugyanis hétfőn nyitva van, de vasárnap zárva, tehát érdemes megnézni alaposan a honlapjukat. Budapesten a Magyar Műhely Galériára is szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol Gál József és Szikszai Károlynak Romantika kettős horizontal címmel nyílt a kiállítása. Mindketten festők, grafikusok és az irodalommal is foglalkoznak. Művészi stílusukra pedig jellemző, hogy a valóságot keverik a torz, groteszk elemekkel, és ilyen módon tükrözik vissza azt. Végül több kiállításra szeretném fölhívni a figyelmüket a budapesti műcsarnokban. Az egyik a bizottság kiállítás, amelyik szeptember 1-én nyílt, és amelyik a Szentendrei Vajda Lajos stúdióból kinőtt autodidakta művészek által létrehozott, a 80-as évek hazai ellenkultúrájának meghatározó egysége volt. Azt hirdették, hogy minden lehet művészet, az élet maga is művészet, és ennek megfelelően a legkülönbözőbb irányba mutató alkotásokat készítették. A kiállításhoz többfajta program is kapcsolódik, múzeumpedagógiai program is. Vanília Álom Kex, az a múzeumpedagógiai program, egyik múzeumpedagógiai programnak a neve, amelyikben rendszeresen szombati foglalkozásokon minden alkalommal más technikával, más szemszögből közelítik meg a kiállítást. Gyermekfoglalkozása szemafor, és van olyan foglalkozás, amelyik pedig ifjúsági programként működik. Illetőleg most 20-án, tehát holnap pedig egy olyan program lesz, ahol filmvetítés kapcsolódik hozzá. És ha már a filmnél tartunk, akkor a filmes átjáró a múltba kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmüket. A magyar néma film koráról szól, nem sokára zár. Aki meg akarja nézni a sztárok fotóit, plakátokat és filmeket ebből az időszakból, annak még érdemes elmennie, hiszen a Magyar Nemzeti Filmarchívum több mint 1000 filmből válogatta ki azokat a filmeket, amiket itt bemutat. És akkor előzetesképpen még szeretném felhívni a figyelmüket, visszatérve a Szépművészeti Múzeumban, hogy holnap ott is nyílik egy kiállítás, William Kentridge, Itt se vagyok címmel, és mivel antik kiállításról beszéltünk itt a műsor folyamán, a Szépművészeti Múzeum antik kiállítását mutattuk be, ezért egy antik kiállítással szeretném zárni a ajánlónkat. Az Olasz Kulturális Intézetben ma nyílt meg egy olyan kiállítás, amelynek a címe Föld, tenger, élet. A tarkviniai etnoszk, görög-római és középkori feltárások. Tudományos ismeretterjesztő tablókiállítás a címe alapján, de valójában, hogyha valaki elmegy oda, akkor nem csak tablókat fog látni, hiszen a tablók mellett, a fali képek mellett valódi tárgyakat is lehet látni, olyan tárgyakat, amik etruszk vázák másolatai, ékszerek, kisplasztikák, kortárs helyi művészektől, tehát olasz művészektől. A kiállítást egyébként a Tarquiniai Önkormányzat és az Aquincumi Múzeum közösen rendezték, és Zsili Paula most nyitotta meg 7:30. És most már tényleg utolsóként Békés Géza ikon kiállítását szeretném megemlíteni a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Péceli úti fiók könyvtárában, ahol görög vázaképek alapján fa táblára festett ikonokat lehet látni, az antikvitást idéző fekete-fehér világot, amelyet kisméretű színes kavicsikonok élénkítenek. És akkor ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, köszönöm a beszélgetést Birkás Évának, köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és hétvégén lesz a műsornak az ismétlése, és jövő héten megint élőadással jelentkezünk, most már minden héten élőadást fognak hallani. Viszont hallásra!
Tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.